Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezen a héten Steve McManaman személyes jó barátjával, Matusz Krisztiánnal beszélgetünk, akiről a klasszikó lesz talán a fő téma, vagy akivel a klasszikó lesz a fő téma itt hajnalok hajnalán, de első körben ezt a McManaman sztorit, ezt nem hagyhatjuk annyiban, mert vele is beszélgettél, Luis Garciával is beszélgettél, és ez azért
és most veletek, tehát akkor a heten van.
Kivel sakkoznál szívesebben? McManamannel vagy Luis Garciával?
Bármelyikükkel, azon múlna. Nagyon jó fejek voltak egyébként. Hát ugye kezdjük a KH-tól? Tehát úgy van, hogy a La Liga ambasszadorok közül volt lehetőségünk kettővel interjút készíteni, meg is volt, hogy kik, tehát nem mi választottunk, és hát már nem tudom, egy héttel előtte tudtuk, hogy nagyon érdekes volt, mert hogyha új feladat van, akkor van bennem izgalom, meg feszültség, de most kifejezetten izgultam. Tehát tök más ez, mint amikor odalépsz a pálya szélén, és kérdezel tőle kettőt, hármat, mert steril környezetben vagy, tudod, hogy egyszer csak megjelenik majd ott a McManaman, és elkezd hozzád beszélni. Egyébként nagyon vicces, amit felraktam a Twitterre egy képet, ott azon röhögtünk, hogy szólt nekem valaki, és én azt hittem, hogy a spanyol koordinátor beszél hozzám, de az már a McManaman volt, csak nem láttam még, és akkor ezen kezdtünk el vihogni, hogy igazából már kezdődhetett az interjú. Egyébként nekik ez egy ilyen nagyon komoly futószalagám, és írtó jó fejek és profik.
Jó, de egyébként, bocsánat, ez alapfeltétel, hogy aki nyilván ilyen nagykövet, az nagyon jól bánjon a médiával, legyen kedves, joviális akár, tehát hogy
hogyne.
Ezek nyilván úgy választódnak ki ezek az emberek erre a szerepre, hogy nem véletlen, hogy mondjuk mit nem Roy Keane a Premier League-nek a szószólója.
Lehet, hogy ő is izgult azért McManaman is.
Aha, gondolom. Szóval hogy egyébként úgy van, hogy én úgy láttam, hogy a Luis García otthon ült, mert volt mögötte egy gyönyörű Liverpool, illetve gyönyörű Barcelona mezbe keretezve.
Igen, igen.
És hogy a Macca hol ült, nem
meg a labdák.
Tudom. Meg a labdák.
Van, 6 labda volt ott.
Igen, igen. És hogy kvázi két Zoom szobában ültek ők, és az egyikben interjúzott egy másik televízió, a másikban én, és megvolt, hogy 5 perced van. Ha abból kicsúszol, akkor elkezdenek a füledre kellemes hangokat csipogtatni. És a Luis García hosszan beszélt egyébként az utolsó válaszában, úgyhogy ott nekem
néhány megahertzet.
Tikkes lettem, mert ott nyomták igen a mérőhangot a fülemre, de ez azért van, hogy utána melegváltásban cseréljenek, és aztán már lépnek tovább, és ez szerintem megy 2 órán keresztül. Úgyhogy nekik nem könnyű. Igyekszünk ilyenkor, szerintem sokunk nevében mondhatom, olyan kérdéseket is feltenni, amit máshonnan nem nagyon kap, mert hogyha 2 órán keresztül ugyanarra kell válaszolni, az nem nagyon kellemes, de volt olyan is, amit tipikusan a felvezetésbe szántunk, és megkérdeztük mindkettőjüktől, tudtuk, hogy viszonylag kevés időnk lesz, tehát ki lesz a meccs embere vélhetően, és hát McManaman megmondta, hogy Benzema, úgyhogy nem is tudtuk betenni a felvezetésbe. De akkor még tudtuk, hogy sérül, de én is azt gondoltam, hogy játszani fog. Tehát, hogy nem hiszem, hogy tudom, 3 nappal a klasszikó előtt sokan fogadtak volna arra, hogy nem drótozzák össze.
Valamivel sikerült meglepni őket, vagy felvidítani?
Hát
vagy
most Tibit is felvidít. Persze,
Tibit
is felvidíthatjuk ezzel, mert ugye McManaman ennél úgy kezdtem, hogy van egy állásajánlatom a számára, és akkor mondta, jó. És ugye az volt, hogy legyen döntőbíró, hogy Angliában van-e, tehát az angol és a magyar stáb között, itt a Spiller TV-nél, hogy Angliában van-e legalább hasonló, tehát még azt is megengedtem, hogy nem kell, hogy nagyobb derbi legyen, de legalább hasonló, mint a klasszikus, mondta, no, it's an easy question. Azt mondta, hogy nincsen. Úgyhogy ez volt. A Luis García
hát igen, azért La Liga nagykövet egyébként. Tehát egy...
Nyilván, de azért, mint angol, szerintem neki elhihetjük. Most, hogyha az ő szavát is kétségbe vonod, akkor nem tudom. No mindegy. Hát, Luis Garciára meg az volt egyébként, hogy hát beszéljen egy kicsit, mindkettőjüktől kérdeztem, hogy beszélnek egy kicsit arról, hogy néz ki a városban, családban, nem tudom, számukra a klasszikó napja, és Luis Garciánál azért beszúrtam, hogy neked csak egy volt, ha jól tudom. És, hát igen, mert egy szezonja volt a Barca nagy csapatában, és a tavaszi meccsen sérült volt, de ugye ő is jó fej volt. Viszont nagyon megőszült.
Igen.
Elképesztő. Igen. Tehát a legfrissebb képet, amit a neten találtam, összevetettem a mostani állapottal, és a következőnél már ilyen...
Jó, de jól néz ki egyébként, nagy, tehát látszik, hogy nagyon. Egy deka felesleg nincs rajta, meg tehát lát, biztos, hogy egyébként odafigyel magára, meg még talán edzésben is van, csak ez, hogy megöregedett egy kicsit, azért nem tudná titkolni.
Igen. Úgyhogy egyébként azt terveztem, hogy lehet, hogy neked említettem is korábban, hogyha lesz egy pici idő, akkor van a telefonomon egy kép, hogy a fiam éppen kapott egy Bozsik tornán egy oklevelet, és a Kozma Pista adta át, és utána ő magától odaállt egy fotóra, és hogy megmutatom neki, mert a McManamennel voltak csapattársak a Liverpoolban, de annyi idő nem volt. Tehát, hogyha McManaman a második, mint ahogy vele kezdtem, akkor oda vittem volna, hogy legalább legyen még egy ilyen kis, nem tudom, hogy ő mennyire élvezte volna nekem így élvezetes lett volna, hogy nézem, hogy gondolkodik. De még erre sem volt idő, tehát tényleg egy élmény volt, de azért futószalag.
Hát valószínű, hogy szóval hogy nekik se könnyű ez a 48 interjú 5 percen belül.
Igen.
De hát ki kell zökkenteni őket valami hülyeséggel, aztán ez biztos.
Egyébként az időrövidsége miatt nem tettem fel azt a kérdést, amiről beszélgettünk itt egymás között a Makkának, hogy a játéka vagy az akkori frizurája inkább kompatibilis a mai labdarúgás világával.
Pedig ez egyébként nagyon-nagyon jó
szerintem,
kérdés.
Igen, ezzel ki lehetett volna zökkenteni, csak tényleg annyira kevés volt az idő, hogy nála egy kérdés maradt.
Nem sokat változott a hajviselete, nem? Kicsit rövidebb, de...
Igen, kicsit konszolidáltabb, de nem sokkal. Igen. Tehát nála egy kérdés így is benn maradt, amit nem tudtam feltenni, Luis Garciánál pedig kettő, úgyhogy...
Ők is ott voltak egyébként a Bernabeu-ban, azt néztem, hogy azon túl, hogy nagy követek, azon túl tévés szerepet is vállaltak. Nagyon furcsa mérkőzés volt ez a tegnapi, mert az eddigi klasszikóknak az utóbbi 2-3 évben szerintem úgy mentünk neki, hogy amíg volt Messi, addig a Barca is nagyjából esélyes volt, sokszor X-es volt a meccs, az utóbbi egy évben sokkal inkább a Real volt az esélyes. Most néztem előtte a szorzókat, a Reálra jóval kisebb volt, tehát ilyen 2 fölötti, a Barszára meg jóval 3 fölött a meccs előtt, de hát ez már a meccs előtt is furcsának tűnt, hogy így adják ezeket a szorzókat, mert ez itt nagyon kiszámíthatatlannak tűnt előre is.
És hát figyelembe véve a tendenciákat, én azt sem tartom túlvad állításnak, hogy itt azért a Barcelonának állt inkább az ászló. Most persze ott volt ez a Paris Saint-Germain elleni nagyon kellemes élmény a Real Madridtól, de azért itt az elmúlt hetekben, hogyha végigvesszük, hogy milyen meccseket játszott a Madrid, nagyon ritkán volt igazán meggyőző.
Igen, de azért legyőzni nem nagyon sikerült senkinek sem, mondjuk és a PSG ellen.
És kevés gólt is kapott. Tehát, hogy a Paris Saint-Germaintől is volt 2 kapott gól összesen, és a Barcának pedig abból a szempontból kedvező volt a sorsolása, hogy talán olyan nagyon nagy csapattal, nagyon nagy kihívás elé nem állították, viszont így lett belőle egy ilyen korszakváltós meccs, nem?
Igen. Egyébként meccs közben megnéztem, bocsánat, csak hogy mert annyira nem készültünk fel erre így fejben, hogy ilyen sok gólt kap majd a Real Madrid, pont amit Doma mond, hogy a szezonban egyszer kapott 2-nél többet, a Levante ellen még egy 3-3-as döntetlen alkalmával, és 4-et nyilvánvalóan nem. Úgyhogy tényleg...
Ja, persze, nem is ezt mondom, hogy ez benne volt, meg így utólag okoskodásnak tűnik a dolog, csak...
Tehát, amikor beszéltünk előtte, nem mondtad minden esetre, hogy te így gondolod.
Nem, csak pont ez, amit a Real Madridnál esetleg hiányoltunk, hogy nem voltak olyan lenyűgöző vagy lehengerlő teljesítmények, most nyilván itt is be lehet szúrni a Paris Saint-Germain elleni második félidőt, mert ott azért döbbenetes volt, amit Modric meg Benzema elővezetett, de a Barcelonának a kedvező sorsolással együtt is, meg itt most a Galatasaray elleni Európa Ligát is ide számítva, több olyan teljesítménye volt ebben az utóbbi, tudom én, 2 hónapban, amire azért mindenki azt mondta, hogy hát igen, itt minden úgy tűnik, hogy kezd a helyére kerülni.
Hogyha arról beszélünk, hogy játékban mit nyújtott a két csapat, akkor egyetértek. Tehát, hogy a Barcelona az elmúlt időszakban többet nyújtott játékban, de ettől függetlenül ugye a Klasszikónál én nem nagyon szoktam esélyesről beszélni. Az, hogy Benzema kiesett, plusz még Mendy is kiesett, azért az valóban a Barca felé billentette már az esélyeket.
Melyik így, volt a komolyabb esélyt. Hiány?
Hűha, nehéz meg. Én Benzemát mondanám élből, de azért látva ezt a mérkőzést, hát nem biztos. Tehát, hogy ott hátul dőltek el a dolgok, igazából a két szélen. És miért rázod a fejed akkor? Miért kérdezed, hogyha te jobban tudod?
Azért rázom a fejem, nem a te válaszodra, hanem arra rázom a fejemet, hogy milyen
többenetes... És 3:49-kor kezdtünk.
Igen, arra is. Akkor minden héten rázhatnám. De hogy milyen döbbenetesen rossz szóval játszott a két szélső hátvéd a Real Madridban.
Az nagyon, tehát, hogy már előtte te, szerintem ez egy kulcsfontosságú párharc volt mindkét oldalon, hogy a széleket majd hogy oldják meg a csapatok, és ugye Mendinél lehetett érezni, hogy ott az ő hiánya jelenthet problémát. Nacho alapvetően megbízható, de hát azért sebességben egyáltalán bal hátvédként nincs olyan távolról sem, mint Mendy. És Carvajalnál is lehetett érezni a veszélyt, szerintem. De leginkább, amikor előzetesen beszéltünk, akkor szerintem a Real Madrid szurkolók közül is sokan úgy gondolták, hogy ott lesz esély, amikor majd Dani Alves-szel szemben Vinicius játszik. És ezt a méregfogat gyorsan ki is húzta azzal Xavi, hogy odarakta Araujo-t, aki az elején egyszer egy kicsit megforgatott Vinicius, de alapvetően és sebességben tökéletesen tudja tartani. Erős is, tehát lepattan róla, ahogy Cicó fogalmazott, miközben néztük, hogy szépen terelgeti, tehát hogy nem tudott rajta fogást találni egyszerűen, és ez szerintem meghatározó volt. Egyébként pedig Benzema azért hiányzott írtóra, mert a védekezésben is rendkívül fontos szerepe van, a Vinicius-szal való összjátéka, szerintem Vinicius számára már az ő jelenléte is sokat jelent a pályán, és egyáltalán a személyisége, ahogy extrákat tud beletenni, az most nagyon hiányzott a Real Madrid.
Nem indult azért annyira jól a
kapcsolat. Nem.
Egyébként az csak nekem volt meglepő, vagy fel sem vetődik ilyenkor az, hogy akkor, amikor ilyen védőhiány van, akkor az az állába játszom balhátvédet, akinek sokkal nagyobb tapasztalata van azon a poszton, mint Nacho-na?
Ez felvetődött a PSG elleni visszavágónál már. Mert ugye ott Mendy eltiltás miatt nem játszhatott, mint egy Casemiro sem, és az volt az egyik variáció, hogy Nacho lesz a bal hátvéd állába a baloldali belső.
Vagy a tengelyt nem akarja megbontani Ancelotti inkább.
És így döntött. Uh-huh. Akkor is így döntött, és ott bejött, és szerintem ezért döntött így. Egyébként nem, tehát hogy én is, bár jól működött eddig, Militão és Alaba párosa, de én is azt gondolnám, hogy azért kézenfekvő megoldás lenne Alabát kitenni a bal oldalra.
Úgyhogy 10 éven keresztül játszott bal hátvédet Alabá, lehet, hogy kicsit sokat mondtam, mert a Davis érkezésével került be a Bayernnél egyel beljebb, de vagy hát az ő kivirágzásával, de hát azért ő egy világklasszis bal hátvéd volt.
Hogyne, meg belső középpályás, meg baloldali középpályás.
Meg irányító az osztrák.
Igen. De a második fél időben, oké, 4-0 után, amikor ugye négy védős rendszerben játszott a bal oldalon, akkor azért ő felért, volt kapura lövés, tehát ez azért jelezte szerintem függetlenül az állástól, hogyha előre játékban is gondolkodunk, akkor Alaba azért hasznosabb bal hátvédként nyilván, hiszen Nacho-tól nem nagyon várhatod azt, hogy ő majd felfut és támogatja az akciókat.
Viszont nagyon instabil Nacho belső védőként, és azt hiszem, hogy ezért volt már korábban is az a döntés, hogy inkább ez az Alaba Militao kettős legyen ott. Nem volt túl késő ez a félidei változtatás Ancelottitól? Volt az első negyed órán belül talán jobb időszaka a Real Madridnak, de azon kívül az első félidő felétől legkésőbb már látszott, hogy ebből mészárlás is lehet.
Abszolút látszott, igen, és nekem már a felállás is nagyon furcsa volt. Tehát amikor megláttuk az összeállítást, akkor nem nagyon tudtuk hova tenni, hogy akkor mi lesz Rodrigóval, mert úgy Valverdét tényleg nem ő, hanem Zidane használt arra, ugyan a felvezetésben beszéltünk is erről, hogy Jordi Albát lekapcsolja az ő felfutásaival szemben. Odaállította, és nagyon jól helyt is állt ebben a feladatkörben. Ahogy egyébként mondjuk Llorente is játszott ebben a pozícióban az Atletico Madridnál több ízben. Ehhez képest Valverde belül játszott, Rodrigo az egyik szélen, Vinicius a másik szélen, tehát gyakorlatilag nem volt kilencesük, és amikor a védekezés fázisában voltak, akkor Kroos és Modric volt legfelül az első pillanattól kezdve. Tehát egy egészen furcsa csatár, belső támadó nélküli felállás volt ez, miközben én nem tudom, hogy Jovicot miért nem lehet használni, de hát Ancelotti dolgozik velük, csak az a furcsa, hogy amikor Jovic azért beállt, nem volt gyenge. Tehát, sőt, amikor kezdő volt, tehát hogy amikor több játék lehetőséget kapott, nem pusztán perceket, akkor én azt láttam, hogy ő benne van annyi, hogy Benzema hiánya esetén tudna segíteni. Tehát ez az egyik. A másik meg, hogy amiről beszéltél az előbb, még én azt mondanám, hogy ez a formációváltás, ez még korai is volt. Tehát, hogy nem értettük. Nem is derült ki persze, hogy mit akart ezzel a három védővel. Mert az egy totális összeomlást hozott. És még egyszer mondom, hogy nem jöttünk rá, hogy mi volt a terv. Lehet, hogy a mi hibánk ott a stúdióban, összedugtuk a fejünket, és fogalmunk nem volt, hogy akkor, mert nem vitte ki Valverdét a szélre, hogy majd ő lesz az egyik szárnyjátékos. Tehát, hogy Rodrigóval és Viniciusszal próbálta megoldani, vagy próbálta volna a két szélső védekezés problémáját. Tehát mondjuk pillanatok alatt ott akkora területek keletkeztek, hogy már Ferran Torres a második félidő elején csoda volt, hogy kihagyta azt a kapussal szembeni zicserét. És aztán 6 perc
gyorsan rájött erre Ancelotti is.
Igen, és akkor vissza Casemiro, baloldali belső védőnek, Alaba balhátvéd.
Jöttek Lucas Vázquezék is, de ez csődszerű volt azért a Real Madridtól, és mégis ezért furcsa klasszikó ez, mert így is a Real Madrid valószínűleg behúzza ezt a bajnokságot. És ezért volt egy olyan gondolat a fejemben, hogy a Barszának lehet, hogy rosszul jött most ez a klasszikó győzelem, mármint, hogy ilyen szinten megnyerte ezt a klasszikót, igen, lehet köpködni, hogy miért lenne rosszul egy 4-0-es győzelem a Barszának, de ennek a csapatnak, mind a Barszának megvan az útja, hogy így fog tovább menni, és jövőre így fog játszani. A Real Madridnak viszont ez egy éppen jókor jött pofon, és egy éppen jókor jött ébresztő volt talán, hogy ez jövőre nagyon-nagyon-nagyon kevés lesz.
Hát lehet, igen, de ebben az összevetésben most valóban jobban néz ki a Barcelona, de egyelőre, hogyha
De akkor, nem értettem, hogy miért jött rosszul akkor a Barszának, hogy ők megnyugodnak, hát, és akkor a...
Nem, hogy a Reált egy kicsit felturbozzak, ja, nem is így értelmeztem. Benne van ez, meg ugye az igazolási tervek, meg ahogy most állnak az ügyek, ott is azért a Real Madrid elég aktívnak tűnik, meglátjuk. Én szerintem azért, ugye Kroos valószínűleg azért ment le a szünetben, mert nem lehet 100%-os a combja, nekik ki kellett a minap hagyni a mérkőzést is emiatt, és továbbra is azt látom az egyik problémának, hogy Ancelotti egyszerűen nem hajlandó rotálni. És Modric
az az edző, aki megteremtette a rotáció fogalmát a világfutballban, nem? Tehát, hogy ugye őróla mondták először, hogy ő tudja a leghatékonyabban használni a keretét, és egyébként a korábbi állomáshelyein, még itt akár, hogyha a Napolit vagy az Everton nézzük, még ott is szerintem ezt nagyon jól csinálta. Itt Madridban feledkezett meg erről, hogy hogyan érdemes.
Igen, és 30 pluszos játékosokról beszélünk sok esetben. Modricra gondolok elsősorban, aki ember felett itt nyújt. Tehát most is a második fél időben, ahogy amilyen alázattal ment vissza és védekezett a védők sorába visszafutva. De hát az, hogy nem tudom, két hónap alatt pihen valaki egy meccset, és azt mondja az Ancelotti, hogy hát amiatt nem sérülhetett meg, hogy nem pihent, hiszen ott volt az Alaves elleni mérkőzés, Toni Kroos ellen esetében ez pont így hangzott el, hogy amikor megkapta azt pihenőnek. Szóval én itt érzek a teljesítményüket illetően egy visszaesést az elmúlt időszakban, bár azért az eredmények összességében jönnek, és ezzel hozom összefüggésbe. De hogyha a top formát vesszük, akkor azért van ebben a Real Madridban, azt gondolom, csak mondjuk a Barcelona most öles léptekkel lépked előre, tehát az tényleg figyelmeztető jel mindentől függetlenül, hogy a Barcelona milyen teljesítmény nyújt, és hogy mennyit változott Xavi alatt a játékuk.
Mielőtt átérnénk a Barcára, még szerintem annyiban időzzünk el itt a Real Madrid esetében. Azért nem értek teljesen egyet ezzel, amit mondtál, hogy ez most egy ébresztőként jött a Madrid számára, mert a Madridnál szerintem van egy eléggé világos terv arra vonatkozóan, hogy hogyan akarják ezt a csapatot megerősíteni, meg hogy hogyan is fog kinézni mondjuk a következő évi csapat. Most nyilván Mbappé majdnem biztosan adja magát, hogy ő majd érkezik. Arról is szerintem érdemes egy pár gondolatot ejteni, hogy hogyan lehet elhelyezni Mbappét azzal a Viniciusszal egy csapatban, aki azért messze a legjobb idényét futja Európában, meg a Real Madridnál. És hogyha még mondjuk érkezik esetleg Pogba is, akkor ez egy bitangerős kezdőcsapat, kettő játékost igazolni ebbe a kezdőbe, szerintem az egy kimondottan ragyogó jövőképet festhet.
Inkább az edző kérdés.
Ez valóban így van. Tehát, hogy ezt Ancelottival képzelik el, vagy esetleg valaki mással, de ki mással? Tehát, hogy mondjatok egy nevet, akit most szívesen látnátok ennek a projektnek a vezetőjeként.
Nem tudom, nyilván sokan ilyen innovatív fiatal edzőben gondolkodnak, de nem tudnék most valakire
rábökni. David Ancelotti.
Igen. És nem tudnék valakire rábökni, hogy ő tuti jó, mert Ancelotti azért ebben a szezonban szerintem olyat tett le az asztalra egyelőre, még mindig meg lehet csúszni, bár nem valószínű, hogy megfog a bajnokságban, szóval olyat tett le az asztalra, amire lehet, hogy kevesen gondoltak volna előzetesen.
Hát meg itt azért nagyon sok minden, tehát az innovatív fiatalos lendület mellett, meg mondjuk a taktikai elképzelések mellett itt azért, főleg, hogyha érkezik esetleg Mbappé, esetleg Pogba, akkor egókezelésben mesternek kell lenni annak, aki megkapja ezt a feladatot.
És Pogba kezdők beérkezik? Nem tudom. Tehát, hogyha Modriccsal hosszabbítanak, ami még nem történt meg, akkor...
Hát nyilván ott kell, hogy valaki belépjen olyan szinten a rotációba, amilyen szinten nyilván. Jelen pillanatban nincsen senki.
Egyébként Valverde játszhatna a rotációban többet.
De nem használja.
De nem használja igazán, és egy kicsit azt nem mondom, hogy leépül, de azért kevesebbet tesz hozzá, mint korábban bizonyos időszakokban, szerintem legalábbis, amikor több lehetőséget kapott.
Hát Pogba erre jó lehet, és hogyha már rotációról beszélünk, akkor azért nem ártana egy B-opció Casemirónak sem.
Hát van-e? Tehát ahogy a Barcelona nem tudja megoldani Busquets nélkül a középpályás játékot, egy más típusú hatos, de Casemiro nélkül, tehát tudja, hogy nem tartana itt a Real Madrid. És nem látok most egy hasonló karakterű játékost, aki...
A Madridban vagy a világfutballban?
Még talán a világfutballban sem nagyon. Aki ugyanezt a munkát, ezt a piszkos munkát...
Kimmich nálam.
Uh-huh. Jó. Ő jól néz ki ebben a pozícióban. Amúgy Kamavingáról még megfeledkeztünk.
Ja, így van.
A középpályás rotáció kapcsán. Tehát, hogy ő is játszhatna többet, bár most ezen a klasszikon szinte észrevehetetlen volt. De összességében szerintem, hogyha az ő beépítése... Jogos. Tovább zajlik.
Az a baj, hogy ő nem Casemiro, inkább egy
ballábos. Nem, hanem a középes rotációra mondom, igen, hogy ő...
Ja, persze, hát hogyha ott arról beszélünk, hogy akkor...
leginkább bevetett játékos, és amúgy pont furcsa, hogy amúgy Kamavinga szokott jól játszani, de tegnap pont Valverdének ment úgy az első fél időben, ahogy szeretik a Real Madrid szurkolók látni, tehát ő adta gyakorlatilag az egésznek azt a pici intenzitását, ami a Real Madridban benne van.
Jó, de úgy került be Valverde ebbe a Real Madrid kezdőbe, hogy gyakorlatilag ő került Benzema helyére, tehát most, hogyha nem is pozícióban, de ő volt a plusz ember, aki 12-ként...
Biztos, hogy szerintem nem gondolkodott volna benne uh-huh. Ancelotti, hogyha egészséges Benzema.
Barca?
Barca, és vagy szerintem...
Vagy az Mbappét meg akarjuk fejteni?
Hát, meg tudjuk. Kikerülne át a jobb oldalra.
Akkor a csomagot, Krisz, bontsd ki ezt a csomagot, ezt az Mbappé-Holland csomagot.
Ja, hát azt semmi esetre sem fogom kibontani, de...
Holland szerintetek a Real Madridhoz kerül?
Én azt már többször elmondtam, hogy én nem tartanám logikus lépésnek a részéről. Én azt gondolom, hogy mindkettőjük számára az lenne hosszú távon a legjobb, hogyha rájuk felhúznának egy olyan vetélkedést, ami Messi és Cristiano Ronaldo kapcsán kialakult a ligában. És akkor róluk szólna a történet, akár éveken át. És a Barcelona lenne ilyen szempontból egy kívánatos hely a Holland számára. Viszont nem is látom egy csapatban őket pillanatnyilag, főleg amíg ott van Benzema, meg ott van Vinicius. Hol? Még Mbappé elhelyezése is problémás, pont amiről beszélünk, hogy ki megy át a jobb oldalra. Tehát... Én egyébként Mbappé-ban gondolkodnék inkább a jobb oldalon, benne nagyobb alkalmazkodó képességet látok, meg több rutint is.
De... Furcsa ezt mondani egy 20 éves...
Igen, de ő régebben van már ezen a de abszolút, szinten valamivel, igen. Meg Vinicius sokat fejlődött játékolvasásban, helyezkedésben, de azért neki még mindig vannak hiányosságai.
Viszont itt, hogyha már Holland kapcsán említetted, ugye ma van 135. napja Xavi a Barcelona kispadján, és hát bámulatos az a fejlődés, amit elért, és szerintem itt az, ami leginkább kiemelendő, és itt, hogy hogyan kapcsolódik Hollandhoz, az itt derül ki, hogy nagyon nehéz feladata volt olyan szempontból, például itt akár csak a nyári igazolásokat figyelembe véve, vagy azokat a játékosokat, akik viszonylag hosszú ideje szenvedtek a Barcelonában, hogy Mindegyik nagyon speciális képességekkel rendelkező játékos, akiből nagyon komoly edzői hozzáadott értékkel, hogy ki tud hozni azt a maximumot, amit ő látványosan kihoz Dembeléből. Ferran Torres-t is, hogyha jól használod, akkor nagyon hasznos játékos tud lenni, de tud egészen haszontalannak is tűnni, hogyha nem a megfelelő pozícióban játszik. De ugyanez elmondható Adama Traoré-ról, Aubameyang-ról. Tehát én ezért gondolom hatalmas edzői munkának, meg hozzáadott értéknek, ami Xavitól jön, mert ez tényleg ilyen edzősködés haladóknak szint, amit neki kellett itt az első pillanattól kezdve elvégeznie.
Beárasztak Kuma munkáját?
Kicsit azt is egyébként, hozzá kell tegyem.
Igen, az Atletiken volt egy cikk, ami összevetette ebben a szezonban Kuman csapatának teljesítményét, és amióta Xavi irányítja a Barcelonát, és nagyon érdekes, hogy a helyzetek tekintetében egy picivel Kumanék előrébb jártak, tehát az a Barcelona. Viszont a helyzetek értékesítése, a kapuralövések száma, az dinamikusan fejlődött. Egyébként érdekes módon sokkal több hosszú labdával, vagy éppen beíveléssel, hát mondjuk azért Kumannál volt, amikor Luc de Jong játszott, és akkor jöttek a beívelések bizonyos szakaszaiban a mérkőzéseknek B-opcióként, de az alapjátékban most sokkal több ilyen van. Úgyhogy és még annyit Kumarról, hogy azt nem lehet tőle elvenni, már a kényszerűség is szülte, de hogy azért néhány fiatal nála került előtérbe. Akár itt Pedrira gondolok, Gavira gondolok, Nico is, úgyhogy...
Luc de Jong.
Igen.
Néhány fiatal. Hát,
tehát most az például, ami ha már Dembélét említetted, hogy nem tudom, 45 meccsen adott 5 gólpasszt a Barcelonában, és most a legutóbbi 5-ön 7-et, ugye ezzel a kettővel együtt, amit a tegnapi klasszikon, ez döbbenetes javulás. És Luc de Jong a másik, aki amikor beáll, akkor mindig hozzá tud tenni. És
de ő is pont abba,
igen,
tehát abba a sorba illik, amiről az előbb beszéltem, hogy ezeket a karaktereket nagyon-nagyon ügyesen legózta össze.
Igen.
Xavi, ugye, ha csak tényleg azt az alapvetést nézzük, hogy ki az a mondjuk a Barcelona támadó játékosai közül, aki inkább területbe tud jól érkezni, mint Ferran Torres, mint Aubameyang például, és ki az, aki mondjuk a lábára kéri a labdát, mint Dembélé vagy Traoré ez esetben. Tehát, hogy annyira jók az arányok, és annyira megvan az egyensúly ilyen szempontból a Barcelona egész csapatában, hogy...
Ha most Koeman adna egy nyilatkozatot, amit megtett egyébként, de ne abból induljunk, hanem egy képzeletbeli nyilatkozatból, hogy ilyen játékosokkal én is meg tudnám csinálni, akkor hinnétek neki?
Nem. Nem, egyébként azt hát megtette. Hát gyakorlatilag ezt mondta, hogy ő nem kapott ennyi időt, meg ilyen lehetőségeket játékosok
igazolása
tekintetében. Igen. Úgyhogy nem, nyilvánvalóan nem hinnék neki. Egyébként Busquets is szerintem sokkal jobb teljesítmény nyújt ebben az időszakban, de alapvetően a visszatámadása sokkal dinamikusabb lett a Barcelonának, olyan, amiatt el is vártak még Guardiola óta, szerintem, vagy hát már korábban is adott esetben, és ez például Busquets-től indul nagyon-nagyon sokszor. Tehát rengeteg labdát szerez az ellenfelek térfelén. Ha ő nem játszik, messze nem ugyanaz, nem azért, mert Frenkie de Jong nem tud labdát szerezni, meg nem tudja megoldani a hatos pozíciót, de hogy Busquets az agya ennek a játéknak. És Frenkie de Jong beindulásai marhára hiányoznak olyankor, mert a 16-oson belüli érkezések akár Pedritől, akár Frenkie de Jongtól ugyancsak... nagyon fontos részét képezik ennek a játéknak.
Marad de Jong? Frenkie de Jong? Szerintetek a következő szezonra? Mert én most itt ezt a Kessié vásárlást, ezt mintha kicsit annak, vagy hát megszerzést, mert ugye nem kellett érte fizetni.
Hát kicsit... a bassza így vásárol most. Legtöbbször.
Egyébként okosan, ha teszem hozzá.
Mi más lehet?
Frenkie de Jong az én szememben sokkal jobb játékos Frank Kessié-nél.
Hát sokkal inkább illik ebbe a játék stílusba. Én a Kessié-t egyszer már kérdeztek róla, és mondtam, hogy nem hiszem, hát azért annyira
most
nem
illik oda,
jó játékos, de igen, tehát hogy tudom. Frenkie de Jongról meg azt lehetett olvasni, hogy a Bayern München nagyon szeretné őt. Aztán, hogy ez mennyire igaz, azt nem tudom. Én azt remélném, hogy marad, mert nagyon szívesen megnézném a Barcelonát a következő szezonban.
Akkor nagyon nehéz tényleg felrakni ezt a középpályát, hogyha egyébként Gavinak is akarsz játékperceket, hogyha Pedrit játszatod, bár azért az ő univerzialitása az még sok helyen lehetővé teszi.
Pedri megkérdőjelezhetetlen, itt talán az a kérdés a nyára, hogy Busquetsnek szánnak-e valakit utódot úgy, hogy
hát
már a
nem
következő Kessiét szezonban folyamatos játék lehetőséget kap. Pedri szerintem kivehetetlen ebből a csapatból.
Igen.
Elképesztő.
Én eddig úgy számoltam, amíg Kessiét nem igazolták, hogy oké, végülis a jövő szezonra, hogyha marad Frankie de Jong, akkor megvannak négyen az alaprotációban, a három helyre, négy klasszis játékos, Gavira gondolok negyedikként, illetve ott van még Nico, aki bevethető adott esetben, tehát hogy...
Még egy dolog van szerintem, amit Kessié átigazolása kapcsán meg kell említeni, az pedig az, hogy állítólag a döntő fordulatot azt hozta meg az ügyben, hogy Kessié eleve nem akarta meghosszabbítani a Milános szerződését, és hogy nem is nagyon akart szóba állni más csapattal, ez a Xavi telefonhívás. Uh-huh. És szerintem ez az, ami...
Ez,
ami...
hogy Holland is megkapja ezt a telefonhívást.
Erre akartam mutatni, hogy ez az, ami szerintem elég messzire vezet, hogyha most ezt itt végig fejtjük ezt a gondolatot.
Igen, hogy ő is vissza akar jönni. Mármint, ha messzi. Messzire veszett. Na.
Akár igen, akár rá is kifuthat, nagyon szép volt. Szóval, hogy az az erő, ami azért szemlátomást Koemanban nem volt meg, ilyen szempontból, az azért Xavival, azzal, hogy ez működik ez a projekt, és láthatóan előre halad ez a Barcelona, azzal az egyik pillanatról a másikra egy ilyen hihetetlen dominanciát kezd jelenteni. Tehát az, hogy egy ilyen szint, mert azért Kessiéről lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy nagyon beleillik a Barcelonába jelen tudásunk szerint, de azért egy olyan futballistáról van szó, akit tényleg nagy klubok üldöztek és szerettek volna megszerezni, és ott, hogy egy ilyen dolog döntő, az szerintem nagyon sokat elárul arról, hogy milyen potenciál költözött pluszban a Barcelonába Xavi érkezésével és a jó munka végzésével.
Igen, és az, ahogy mondod, ha ő felhívja, az azt is jelenti, hogy ő tudja, hogy akarja, és tudja, hogy mire akarja használni. Tehát...
És az eddigi tapasztalatok azért tényleg azt mutatják, hogy meg lehetett volna égni Aubameyanggal, meg lehetett volna égni Traoréval, Ferran Torres-szel. Tehát, hogy azért itt jöttek olyan játékosok, akik, hát fogalmazunk úgy, hogy nem éppen a virágkorukat, vagy a legfényesebb időszakukat élték. Aubameyang kapcsán ez teljesen nyilvánvaló, de hát ugye akár Dembeléről is ugyanez elmondható. Tehát onnan indultunk mennyi másfél hónapja, hogy nem lesz kerettag, mert hogy nem akarja meghosszabbítani a szerződést. Most csak arról beszélünk, hogy hát igen, egyébként is érkezett Aubameyang, meg milyen jól érzi magát, meg milyen jól használja. Xavi most szerintem kisebb az esélye arra, hogy ő távozik, mint hogy marad.
Nem tudom egyébként, ez a Dembélé ugye ez nagyon érdekesen alakul így, hogy megérkezett egy régió barátja, mert ugye Dortmundban ők játszottak együtt, mi több nagyon eredményesek is voltak együtt, és szerintem Dembélé kifejezetten élvezi, hogy Aubameyanggal játszhat, ez az egyik. A másik pedig, hogy én a helyében azért kétszer meggondolnám most, vagy lehet, hogy még többször, hogy elmegyek-e. Mert most nagyon jó helyen van, nem tudom, egy apa figurát kapott el Xavi személyében, de hogy kifejezetten jól kezeli őt.
Kit fog még felhívni Xavi akkor így? Ez így megvan? Hát, tehát, hogyha a Holland
még egy-két védőt lehet, hogy kellene. Mert Jordi Albát például nem tudja helyettesíteni, pedig amikor kinevezték, azt mondta, hogy hát azért nem fogja bírni a heti két meccset. Piqué, Alba, Busquets, aztán ugye a Galata elleni hazai mérkőzésen Albát nem tudta leültetni, a másik kettőt leültette, és szünetben becserélte őket, gyakorlatilag elismerve, hogy nélkülük működésképtelen a játék.
Jó, de egyébként ez tök érdekes, hogy ebbe az irányba megy szerintem az egész foci világ, és ez egy jelenség gyakorlatilag itt a járvány kitörés óta mindenképpen, de már szerintem az előtte való években is láthattunk ilyet, hogy a játékosoknak azért most már szerintem sokkal kisebb súllyal esik latba az a tény, hogy akkor ki az, aki nem tudom, kifizeti a hatalmas átigazolási összegeket érte, és ki mennyit fizet az új állomás helyén. Ugye Holland esetében is arról beszélünk, hogy 64 millió euró azt hiszem az összeg, amivel aktiválni lehet ezt a kivásárlási záradékot. Ezt gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a világ összes nagy klubja ki tudja fizetni, hogyha ki akarja, és éppen ezért nem is kell a Dortmunddal tárgyalnia senkinek. Mm-hmm. Tehát, hogy leteszik ezt az összeget, és Hollandot kell meggyőzni arról, hogy az a projekt, amiben te most eljössz hozzánk, ez feküdni fog neked, itt kiteljesedhetsz, itt nagy sztár leszel. És itt jönnek a Xavi telefonhívások, szerintem. Tehát itt van ezeknek szerepe. Valószínűleg mert hogy Guardiolától is kap egyet, és ott akkor döntsd el, hogy akkor melyik a...
Ahogy itt olvastam ezeket a Fabrizio Romano féle híreket, tehát Holland teljesen tudatosan csinálja az egészet, és mindenkit meghallgatott, már egyesével szépen, na minden is nem keresgélem meg, és nem tudott döntést hozni első körben. Miközben már tényleg úgy jönnek ki azok a hírek Dortmundból, hogy ő biztosan elmegy, hogy az
tényleg biztosan ez nem is kérdés szerintem. Lehető. Hát ugye ez az utolsó olyan év, amikor aktiválni lehet ezt a bizonyos záradékot.
Aha, nagyon szépen megfontolja a Haaland, de a Barszának az a kérdés, hogy szüksége van egy Haalandra, mert bár 4 gólokat lő meccsenként, Aubameyang jól használja ki a helyzeteit, de van sok elpuskázott helyzet.
És most tegnap felidéztük azt, hogy mit mondott még kvázi kívülállóként Xavi Aubameyangról 2020-ban, hogy nem biztos, hogy passzolna a játék a Barcelonához, mert nincsenek itt akkora üres területek, amire neki szüksége van. Na most akkor Haaland esetében, tehát szerintem ez hatványozottan igaz, miközben Aubameyang megtalálta a helyét, illetve Xavi megtalálta az ő helyét, úgyhogy ez is egy érdekes, hogy hogyan szépen betudták. Jól érkezik, tehát nem kell neki sok hely ahhoz, hogy érkezzen. Én Haalandban kevésbé látom a lehetőségét, hogy az összjátékban mondjuk számottevően részt vegyen, de azzal együtt, hogy nagyra tartom őt.
Egyébként ez volt az, amiben szerintem a legtöbbet fejlődött idén Dortmundban. Ugye ezt sokat ki is emelték a különböző Bundesliga anyagokban, hogy előkészítésben a többieknek hogyan csinál területeket, hogyan nyitja meg előttük az utakat, azzal, hogy magára vonja kettő védő figyelmét is.
Tehát, a dinamizmusa meg marhára kellene még a Barcelonának pluszban. Tehát minden egyes ilyen játékos szerintem, aki ezt az öreg uras focit felturbozza, az egy óriási
ülökés. Egyetlen egy bajom van Haalanddal. Tudom, hogy ez ebben semmi szakmai nincs. Nagyon csúnya az a srác.
Hát, hogyha most... Nem hogyha a csapat képre, úgy érted?
Eladhatatlan?
Nem, de sokkal kevésbé eladható, mint amilyen a Ronaldo-Messi pár bajban volt. Ugye, amit most Krisz mondtad ezt, hogy az Mbappé Haaland vetélkedésre felhúzni. Ja, igen, tehát, hogy...
Na, mi, ezt most bajom. Azért mondod, hogy Messi szép volt? Vagy...
Hát szebb, mint Haaland. Hát Haaland egy kimondottan csúnya srác.
Jó, egyébként...
Ezzel a balt arcával,
Ez is egy kritikákra okot adó felvetés szerintem. Még azt is gondolom, hogy részben jogos kritikákra, hogy valakit a külseje miatt
nem, de ezt tudjuk azért, hogy mennyit számított Ronaldo leigazolásakor, mondjuk a Juventusnál az Instagram követők száma, meg a... Tehát, hogy ő egy nyilván...
Hát meg Beckham mondjuk, hogyha egy kicsit visszamegyünk. Tehát, hogy azt akartam mondani, miután jól megrottalak, hogy de, hogyha nem vagyunk álságosak, akkor ez szempont.
Hát tehát, hogyne, hogy főleg, hogyha a legmagasabb polcra akarod helyezni őket. Tehát, hogy... Na, mindegy, bocsánat, elnézést Haalandtól is, vagy meg az anyukájától, meg mindenkitől, de... Milyen lehetett az anyukája? Tehát, hogy ez valamilyen szinten biztos, hogy akadályozni fogja a pályája későbbi részében.
Én nem hiszem egyébként, de az kétségtelen, hogy egy ilyen óriás rivalizálást könnyebb felfűzni két szép fiúra, mondjuk Messi. Nem mondanám, de én sem
nem
annak.
Tudom, hát nem, én sem mondanám annak, de hát nem csúnya.
Jó.
Nem tudom, jó, bocsánat, megöltem a beszélgetést.
Nem megölted, csak hát Messi hol eladhatóbb, mint Haaland, azt nem tudom. Hát Haaland egy mókás figura. Messi sosem nyilatkozik senkinek.
Jó, ebben mondjuk van igazság.
Csak focizik, és nem szép ember. Azt bárhogy bizonyítod nekem.
Jó, ebben egyébként van igazság, hogy Haaland már most sokkal több közösségi szereplést vállalt, mint amennyit Messi a teljes pályafutása során. Jó, ezért meggyőzhető vagyok, csak...
Meg főleg. Amúgy azon gondolkodom, hogy Mbappé kiállja a Cristiano Ronaldoval való összehasonlítás próbáját.
Nem. Mert szóval. Nagyon nagy visszalépés minden szempontból.
Krisz, szóval. Egy kedvenc kérdésedet még bedobom. Utolérheti a Barcelona a Real Madridot a szezon végén?
Szerintem mit tippelsz a következő fordulóra? Miből gondolod, hogy ez a kedvenc kérdésem?
Nem egyébként, kicsit csavarhatok a kérdésen? Ja. Szerintem itt az érdekes, hogy ezt hallgattam tőletek is, meg mindenkitől, hogy ez milyen különleges ez a mostani szezon, és aztán a végére ugyanaz lesz az eredmény, mint ami minden szezonban. Tehát Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid lesz az első három, szerintem a Sevilla le fog csúszni a dobogóról is, lehet, hogy ez túl merész jóslatnak tűnik, de az Atletico szerintem egyre jobban összeáll. A Barcelonánál már beszéltünk ezekről a pozitív folyamatokról, a Real Madrid meg szerintem utolérhetetlen.
Könnyen lehet, hogy így lesz, ahogy mondod. Egyébként, mert amúgy süttyomban az Atletico Madrid is épp úgy araszol, ahogy a Barcelona. Tehát most már 5-5 nyert zsinórban, ott volt egy Osasuna elleni mérkőzés, ott húztak egy vonalat, nem tudom, hogy leültek egymással beszélgetni, de utána mondta a Simeone, hogy akkor mostantól kezdődik egy mini bajnokság, mi azt meg akarjuk nyerni. és ugyan nem látványosan, de most már nullákra hoznak mérkőzéseket, ami előtte egyáltalán nem jelentkezett ebben a szezonban, tehát én is a tendenciák alapján azt mondanám, ez a három csapat végez a dobogon, nyilván a Real Madridot, hogy a Duma kérdésére is válaszoljak, nem fenyegeti veszély az én véleményem szerint, függetlenül attól, hogy játszanak még két rangadót, tehát a Sevillával és az Atletico Madriddal is találkoznak, de akkora pont előnyük, hogy nehezen behozható. A Sevillának sok a hiányzója, és egy kicsit most visszafordult az a folyamat, amikor folyamatosan nyerték 1-0-ra, 1-0-ra a mérkőzéseket, most alig-alig tudnak nyerni, úgyhogy...
Jövő héten Barca-Sevilla.
Így van.
Vagy jövő héten
hát a válogatott hét után. Így van. Tehát azért mondjuk az egy olyan mérkőzés lesz, ami nagyjából be is lövi szerintem, hogy ugye a Sevilla maradhat a dobogón, akár a második helyen, vagy pedig vélhetően lecsúszik onnan.
Krisz, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Jó kézilabdázást majd.
Köszi. Pedig... Figyelmetbe ajánlom egyébként Patrick Vincseket.
Ha már
nézz utána, ha már Hollandot emlegetted, ez nagyon...
Köszönöm.
Vannak még jelentkezők, azt hiszem, ott is. Szóval megyünk tovább, még hozzá római derbivel.
Római derbit ígértünk a folytatásra, és Vályi Bencét, szerkesztőnket, akit ezúttal vendégként köszöntünk. Ugye, sikerül befordulnom úgy, ahogy szeretnék. Bocsánat, lebontom itt a berendezést is. Szóval, szerintem azt elég kevesen tudják, hogy felvállalod-e egyáltalán, hogy te Róma szurkoló vagy?
Ezt... Hát nem tudom, most így a nyakendőmet elkezdem kapargatni, hogy ezt felvállaltam, mert amúgy nem, még soha nem mondtam el.
Nyugodtan távolabb,
még
nagyon jó.
Ez a mi mikrofonunk, ugye, minden héten veletek dolgozok, és nem tudom, hogy működik. Na szóval, nem mondtam még sehol, de azért mondjuk viszonylag...
Most csak még egy dolog, nem kell annyira közel, mert az meg már ilyen túlvezérelt lesz.
Akkor úgy. Nagyjából ez
időjátra,
a...
Időjé hátra, és akkor így.
Jó, hú, hát ez óriási nagy királyság, tök jó. Szóval nem mondtam még el sehol sem, meg nem írtam le konkrétan, de viszonylag nyilvánvaló egyébként a különböző megnyilvánulásaimból. Tehát van egy másik podcast, ahol ugye szoktam hülyeségeket összehordani hétről hétre.
És... Ez a Premier League, nyugodtan mondjuk ki.
Igen, az...
De ott angol focival foglalkoztak, és ott azért nyilván ritkábban kerül elő, hogy mik a csapat preferenciáid a szériában.
Igen. Nem, a Mourinho-zás szokott az elején néha lenni, és akkor ott fel tudom vonultatni az ellenérzéseimet vele szemben.
De akkor tegnap nagyon nagy boldogság volt, mert hogy azt azért nyugodtan mondhatjuk, hogy jó, nyilván itt a második fél időt már majdnem az értékelhetetlenbe csúszott át, de az első fél idei produkció az kimagaslóan a legjobb volt a Mourinho korszakban a Rómától.
Fú, na ezek azok a teljesítmények, amikor én szerintem lehetetlenség objektíven megítélni, hogy mi történt a pályán. És az, hogy az első percben egy pontrugásból, arról majd feltétlenül szeretnék még beszélni, a pontrugásokról a Róma kapcsán sikerült gyorsan előnybe kerülni, és utána gyakorlatilag a Lációnak a letámadásának köszönhetően, ami idén már számtalan gólt okozott szerencsétleneknek, a gyakorlatilag 20 perc után sikerült eldönteni az egész meccset, és akkor ilyenkor nagyon nehéz megítélni szerintem jól egy ilyen találkozót, és nagyon könnyű belecsúszni ebbe, amit mondasz, hogy hát, ez az igazi zsozéság volt, jól kinézte az a kis gyenge pontját az ellenfélnek, arra nagyon rájátszott az ellenfél, és akkor így sikerült a derbit megnyerni, és hát, hogy ez Mourinho legjobb meccse, én szerintem nem, de én nekem alapvetően van sajnos, hogyha már így kezdtük, ahogy kezdtük a beszélgetést, nekem van alapvetően egy ilyen nagyon pessimizmusra, meg szkepticizmus van ilyen
szkepticizmus.
Szó? Szkepticizmus, nem tudok beszélni. Igen, szkepticizmus lett belőle, az már tök jó. Na, ez majd a TikTokra csodálatos tartalom lesz. Szóval, hogy alapvetően így állok hozzá, és nagyon nehéz ezeket a teljesítményeket örülni és jól értékelni, mert tudom, hogy két hét múlva majd jön a, most nem tudom fejből egyébként ki, de majd jön a Genoa, és akkor jön egy ilyen 80 percnyi szenvedés, majd az utolsó előtti pillanatban a valakire rápattan a 16-oson belül labda, és akkor a Tammy Abraham megint eldöntheti a találkozót.
Egy dolog elvitathatatlan szerintem itt a Mourinho témában.
Elvitathatatlan.
Az, igen. Ez pedig az, hogy ha valami erénye van még Mourinho-nak, akkor mindenképpen azok között kell említeni azt, hogy a rangadókon, a jó meccseken általában azért jobban teljesít a Róma. Mondom mindezt úgy, hogy azért az Atalanta elleni meccsek megnyerésén kívül nem volt győzelem a Rómának egyetlen egy.
Mert szerintem igazat mondasz, csak máshogy érted, mint ahogy én itt most ki akarom forgatni, mert a Róma nagyon sok rangadón tök jól teljesít, meg tök jól futballozik, mint például a Juventus ellen is. Csak utána valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag, mint ahogy egyébként, hogyha megnézzük az XG különbségét például a csapatnak, ami a harmadik legjobb a szériában, na most ehhez a helyhez olyan távol van a Róma, mint a makói lovag Jeruzsálemtől, szóval valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag a jó futball az nem eredményez valódi eredményeket, meg három pontot, vagy egyáltalán egyet sem a rangadóknak az ömén.
Nem tudom, gondolkoztam ezen, és még azon is, hogy egyetem föltegyem ezt a kérdést. Egy Zaniolo kapcsán lehet beszélni arról, hogy ő nem játszott, miközben azt gondoltuk, hogy azért ennek a Mourinho gépezetnek is az egészséges Zaniolo az alapköve kell, hogy legyen. Voltak is nagyon-nagyon jó mérkőzései, és nagyon jó felvillanásai, de mégis kicsit az volt az érzésem tegnapi meccset nézve, hogy Sergio Oliveira bekerülése volt itt az igazi kulcs a Róma középpályán. Azzal kapott olyan szerepet Mkhitaryan, ami sokkal jobban fekszik neki, itt ebben az érettségi szinten, meg ebben az életkorban. És hát egy 30 éves portugál, eddig igencsak középszerűnek gondolt játékos oldotta meg azokat a problémákat, amik folyamatosan fönnálltak a Rómánál eddig.
A középpálya volt szerintem is a kulcs, meg egyébként az elmúlt hetekben is ez tulajdonképpen a Rómában minden pozitívum Tammy Abrahamen túl, és az például, hogy Lorenzo Pellegrini idén most már az egész szezonra rátekintve folyamatosan a kapu az elég közel játszik, a csatárok az elég közel játszik. Ez Mourinho-nak például egy fantasztikusan jól működő húzása volt.
Miközben például Mkhitaryanról nem nagyon gondolhattad volna korábban az, hogy jó pozíció számára az, ahonnan nem ér fel olyan gyakran a kapuhoz, mert egy kiváló rúgó technikájú,
hát csak
jó
most
utolsó passzokat
kiosztó. Az borzalmasan lelassult, és azért egy ilyen horog lett belőle, vagy nem tudom. Így összeköti. Hát, majd az Inter kapcsán erről beszélünk, hogy milyen, amikor támadó középpályások mennek vissza a hatosba játszani, mert az nem mindig sikerül túl jól, de igen, most kis túlzással ugye Mkhitaryanból lett egy ilyen középső középpályás, vagy nem tudom, minek hívjuk őt.
Az, abszolút, tehát most nyilván nem lehet hatosnak mondani őt, de hát azért Mkhitaryan korábbi pályafutása nem arra engedett következtetni, hogy ő egy jó box-to-box játékos hát lesz majd valamikor is. Most pedig úgy beszélhetünk róla, hogy az. Igen. És ez én továbbra is kitartok amellett, hogy ez nagyban köszönhető Sergio Oliveirának.
Ez abszolút így van, és abban is egyet tudok érteni, amit azt hiszem, hogy itt a szavaidban eldugtál, milyen, hogy Zaniolo jelen állapotában.
Hol van ebben a rendszerben?
Hát a cserepadon leginkább, meg azt gondolom, hogy inkább többet árt a pályán, és ezt nagyon fáj kimondanom, mint amennyit hasznot hoz valójában elől. Mert a megindulásai, az a fajta játékszervezési elv, amit az ő cselkészsége, meg az annyira még nem megkopott sebessége ad, az a mai napig megvan, csak szerintem pont az extra húzás, ami a támadó harmadban őt kiemelte nagyon fiatalon, az teljesen eltűnt a fenébe.
Akkor viszont felvetődik az a kérdés itt a Rómával kapcsolatban, hogy ha mondjuk hosszú távon gondolkodunk abban, hogy hova juthat a Róma, van ebben kellő mennyiségű prémium termék ahhoz, hogy szintet tudjon lépni? Mert azt gondolhatjuk alapesetben, hogy Tammy Abraham az, ezen talán nincs is vita, Pellegrini az, Mancini-ról már nem gondolom azt, hogy pedig egyébként, hogyha két vagy három éve beszélünk, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ő lehet az, aki feljut erre.
Erről az jut eszembe, hogy mindig, amikor a Márta Benito itt van, akkor Mancini valamilyen ügyből kifolyólag mindig feljön, és ezt ugyanúgy eljátsszuk, hogy hát egyébként három évvel ezelőtt sokkal jobbnak indult, de mára már nagyjából kiderült, hogy viszont elképesztő ostoba a védekezéshez, és olyan, mint
és
egy állat.
És Ibányász se világklassz is, tehát hogy azért itt én azt gondolom, hogy ez lehet a fő gátja a továbblépésnek meg a fejlődésnek, mert hogyha egy harmadik embert akarok mondani, az pont Zaniolo kellene, hogy legyen, mint a legfelső polcról való játékos, és azért jelen pillanatban szerintem az olasz bajnokság top 4 csapata közé férkőzni ennyi minőséggel nem nagyon lehet.
nem. De hát ezt a pontkülönbség tökéletesen megmutatja, hogy van az első négy csapat most éppen Olaszországban, és akkor mögöttük van a Róma, meg a Láció, meg most éppen az Atalanta, de hogyha ilyen nagyot, nagyon nagyot mondást szeretnék használni, akkor azt mondanám, hogy szerintem a Fiorentina közelebb van a Rómához, meg a Lációhoz jelen pillanatban, mint a Róma és a Láció a Juvéhoz, vagy a Milánhoz. Vagy
minőségben talán nem, de mondjuk ott az edzői hozzáadott érték Vincenzo Italianoval talán valamivel több.
Gyakorlatilag, mint hogyha Mourinho szólalt volna meg belőled az előbb, hogy sajnos nincs elég minőség ebben.
De ebben azért nehéz nem egyet érteni vele, mert egyébként tehát, ha meg onnan nézzük, hogy az egyes posztokra lebontva ki milyen képességű, akkor hát én azt mondom, hogy Karsdorpnál nem tudok mondjuk háromnál több jobb hátvédet mondani az olasz bajnokságban jelen pillanatban. Tudsz?
Nem, valószínűleg nem tudok.
Tehát, hogy most Dumfriesnél már elgondolkoznék, hogy ő például elé tartozik-e. Jelen pillanatban Calabria igen, tehát, hogy ő jobb. Desi jó jobb?
Nem, az biztos, hogy nem. Isten.
Tehát, hogyha most tényleg itt végigveszük azokat a játékokat, Lazzari jobb, Hiszáj jobb, tehát, hogy most nyilván Lazzari, hogyha a háromvédős rendszerben nézzük, akkor egy jobb szárnyvédő nála. Uh-huh. De hát Sarri arról hallani sem akar, hogy úgy rakja fel ezt a csapatot. Úgyhogy így, hogyha posztokra lebontva nézzük, Mkhitaryan ebben a szerepkörben szintén jó, szerintem szintén top 5-ös a ligában. Pellegriniről ugyanez elmondható. Szóval egyébként meg lenne az a játékos anyag, amivel mondjuk itt legalább a bajnokságon, meg országon belül jobban lehetne teljesíteni. De ennek akkor meg Mourinho a gátja?
Hát ezt megmondom őszintén, nem kikerülni szeretném a választ, és nem elvinni valami picit más irányba, de erre így nem nagyon tudok válaszolni. Ez majdnem olyan, mint amikor elképzeljük, hogy egy adott játékos, aki egy adott szintű csapatban jól játszik, hogyha mondjuk ő lépne szintet, akkor vajon képes lenne ott beilleszkedni. És ez a toborzásnak, meg a játékosoknak a piacának a legnehezebb kérdés. És ezt is nagyon hasonlónak érzem, hogy igazándiból erre nem tudok válaszolni. Arra tudok, és talán ez mégiscsak megfelelő lesz erre, hogy én szeretem azt vallani, és azt gondolom, hogyha valaki egy csapat komolyan veszi magát a modern futballban, akkor igyekezzen olyan edzőt találni magának, aki a legfrissebb trendeknek megfelelő focit szeretne játszatni. És persze természetesen meg lehet nyerni a spanyol bajnokságot Carlo Ancelottival, akinek tengermély tiszteletem, de ezen a ponton azért el kell ismerni, hogy az elmúlt 3 évben nagyjából 3 szintet esett ahhoz képest, amilyen magasságban volt, és persze be lehet futni José Mourinhoval a 4. helyre, meg lehet próbálkozni vele még a következő évben is, és mondjuk adott esetben...
De benne van ebben egy top 4-es befejezés?
Hát idén nem, de most...
Hosszú távon, tehát a következő 3 szezonban.
Én szerintem nem egyébként, főleg elnézve a többieket, meg hogy mondjuk Luciano Spalletti mennyit ad a Napolihoz, hogy a Juventusnak micsoda pénzügyi keretei vannak, és mennyit fognak még tudni erősíteni adott esetben. Szóval hogy ezeket elnézegetve én nem tartom azt sem reálisnak, de hogy feltételezzük, hogy mondjuk adott esetben be lehet futni a 4. helyre. Csak én azt gondolom, hogy inkább meg kéne próbálni ugyanezeket a helyeket elérni, és valószínű, hogy a játékos kereteknek köszönhetően ugyanúgy el lehetne érni például a Vincenzo Italianókkal, aki meg nem egy ilyen ultramodern vadállat, mint De Zerbi, aki tényleg Guardiolának a legszélsőségesebb gondolatait viszi ki a pályára, de hogy ő neki van egy sokkal modernebb hozzáállása meg játéka, például José Mourinhohoz képest.
José Mourinhoval azok a sztárok, akiket említettetek, ha Európa Ligás az a csapat, vagy Konferencia Ligában ragad jövőre is.
Vagy Konferencia Liga győztes lesz.
Vagy Konferencia Liga, tehát Európa Liga induló. Akkor Tammy Abraham nem gondolja át azt, hogy neki inkább a BL-ben lenne a helye, hogyha így játszik, mint ahogy mostanában.
Az összes olyan prémium játékos, akit említettem, ezért necces, hogy megtartható-e egy olyan csapat számára, amelyik nem állandó vagy rendszeres bajnokok ligája szereplő.
És ezzel kontrasztban nem gondoltam, hogy el fog jönni a beszélgetésnek ez a pontja, hogy én Mourinhót most védeni fogom egy picit, de például Ibrahimmel kapcsolatban meg nyilvánvaló, mert ő mondta, hogy az egyik legfontosabb befolyásoló tényező az volt, hogy Mourinho őt felhívta, és hogy azt mondta, hogy José Mourinhoval dolgozhat együtt, ami a számomra teljesen sokkoló. Nyilván őnála el fog jönni az a pont, amikor ráun arra a szintre, csak hogy még Mourinhónak még a mai napig megvan az a hatása, hogy el tudja hitetni játékosokkal, hogy mondjuk 2 év múlva a BL negyeddöntőjében leszünk, vagy nem tudom, most mondtam valamit ezzel a csapattal. Ami sokkoló, és nem értem, hogy hogy lehet, aki ebben dolgozik, de közben meg nyilván ezek a játékosok nem nézték az utolsó 5 évének a mérkőzésének a 80%-át.
Hát nyilván nem azt mondta, hogy BL, hanem azt mondta, hogy szia, José Mourinho vagyok, és kezdő leszel a csapatomban, és biztos, hogy föl tudlak építeni újra.
És te leszel a liga történetének a legeredményesebb angol játékosa, rövid időn belül meg római derbi leggyorsabb góljának a szerzője. Tehát hogy itt azért szerintem vannak olyan dolgok, amik nagyon fontosak, és egyre kisebb szerepe van a fociban, ezt ugye a Monaco kapcsán szokták elmondani, hogy régen a Monaco-nak az volt az egyik legfőbb vonzereje, hogy azért a játékosok nagyon szerettek odaigazolni, ott lakni, azt a fényűző életet élni, amit ez biztosított számukra. Ugyanez Nizzával is eljátszható, meg elmondható. Talán ennek most már kisebb szerepe van a mai fociban, de azért még mindig vannak olyan helyek, ahol sokkal jobb futballozni.
Mint Angliában.
Hát mint, igen, tehát hogy biztos, hogy szívesebben élnék mondjuk Rómában, mint Birminghamben, hogyha...
Mondjuk pont Birminghamet felhozni, aminek megvan ez a Peaky Blinders-es romantikája az elmúlt években.
Hát a romantikája megvan, de hát attól még egy nem szép város.
Nem, de elhiheted, hogyha felveszed a sapit, és felveszed a kabátot, hogy
írthatsz.
Mint Tomi Shelby mész az utcán, és nagyon kevés srác leszel.
Nem tudom, hogy melyik brazil fiúnak jó perspektíva. Ez
Douglas Lewis biztos, hogy ezt csinálja.
Már el sikerült meggyőzni, hogy Newcastle upon Tyne egy szép hely.
Hát pedig...
Ja, de pont erről beszéltünk, hogy például szerintem most néztem a Galatasaray Barcelona visszavágót, és végig az fogalmazódott meg bennem, nézve a mérkőzést, hogy milyen rohadt jó lehet ebben a csapatban játszani, mint a Galatában. Nem? Hogy ahol ennyire imádnak a szurkolók, ahol ilyen hangulat van minden mérkőzésen, talán még néhány nyilvános edzésen is. És ugyanez egyébként egy kicsit, ugye most eszembe jutott ez a Nápolyi sztori, hogy a Hamsik feleségét kirabolták, és pár órán belül a szurkolók visszaszerezték.
Az a helyzet, hogy nekem is ez jutott eszembe. Tehát ehhez kell egy olyan karakter, mint amilyen Snyderé, mint amilyen Babelé, hogy jó, hát ha belefolyok a helyi maffia ügyekbe, akkor belefolyok. Mi bajom nekem? Lehet nekem abból.
De ettől függetlenül az a szeretet, ami körülvesz, azért, mert mondjuk valamit jól csinálsz, és ezt ugye egészen másképp párazzák be.
Igen, az a bajom ezzel, hogy ez nem az igazából szerelmes szerelem, hogy
de miért nem?
Minden rózsaszín, lehet, hanem azért ez egy kicsit ilyen fenyegető szerelem, hogy szeretünk, de aztán...
Ez egy igazi jó bántalmazó kapcsolat, ahol a nagyon szép pillanatokat azt egyszerűen úgy éli meg az ember. Elnézést, nem akarom ezt én
elpoénkodni. És amikor a szurkoló a pörköltszaftos atlétával van, jön.
És megérkezik, akkor viszont tudod, hogy ez nagyon kell levetni.
Nagyon csúnya verés lesz. Igen. Hát igen, de ettől függetlenül én ennek inkább a pozitívumát látom. Meg vitatkozva azzal, amit mondtál, hogy igen.
Persze, hát meg tudod majd őket javítani.
De ezek inkább a valós érzelmek, mint az, hogy akár szakmai, akár anyagi szempontból mondjuk jól jársz, hanem itt van az, hogy igen, itt szívesen él a családod, és azért az sem véletlen. Okay.
Szívesen él a családod.
Az nem lehet véletlen szerintem, hogy például pont Bencével beszéltük ezt most itt a hétvégén, hogy a Napoli egy olyan csapat, amelyik azért az elmúlt években nem mindig jelentette a szakmai csúcsot Európa Liga szereplésekkel, egyéb olyan évekkel, amik azért nem sültek el a legjobban, de ott játszik a világ egyik legjobb belső védője hosszú évek óta, úgyhogy őt nem tudják elmozdítani onnan. Ott játszik az a Fabián Ruiz, aki szerintem a posztján az egyik legjobb, bár ugye ez Bence nem teljesen ért egyet, és nem tudják onnan elcsábítani. Ott játszik most az Osimhen, aki mondjuk középcsatárok között abszolút top kategória, most ez már szerintem ebben a szezonban legkésőbb bebizonyosodott, és nem vagyok benne biztos, hogy őt a következő szezonban itt ki tudják onnan emelni, és ebben biztos, hogy tehát biztos van szerepe a szakmai kihívásnak, hogy Spallettivel dolgozhatnak, biztos van szerepe abban, hogy ez bajnokok ligája szereplő lesz ez a Napoli minden kétséget kizáróan, még lehet bajnok is. Akár itt ez az Udinéz elleni fordítás a hétvégén, az szerintem elég komoly reményekkel töltheti el őket, de magának a helynek, a szurkolóknak a varázsa, az szerintem azért nem lebecsülendő a Napoli esetében sem.
Maximálisan.
Na, a Lációról nem beszéltünk még, pedig...
Meg a római szögletekről.
Igen. Jaj, hát muszáj a kockaságot belehoznom a képbe, és hát a top 5 bajnokságot figyelembe véve egyetlen egy olyan klub van, aki annyi gólt rúgott pontrugások után, mint a Róma, az a Freiburg, akik ilyen teljesen nyilvánvaló módon híres nevesen erről ismeretesek a top futballban ma, hogy van egy nagyon stabil alapvédekezésük, és a pontrugásaik azok...
Christian Streich.
Így van. Ő az építője, meg a tervezője ennek a focinak, és én nem gondolom azt, hogy pontrugásokból gólt szerezni, az 2022-ben egy szégyelnivaló dolog lenne, vagy az, hogy stratégiát építeni...
Gólokat szerezni nem egy szégyelnivaló dolog.
Nyilván csak nem akarom azt üzenni ezzel az egésszel, hogy a rossz, szögletből persze. Rugott gól az fele annyit ér, mint hogyha akcióban, mert ez nincsen így. A Liverpoolnak egyel kevesebb gólja van, mint a Rómának pontrugások után. A Liverpoolra gondolom senki sem mondaná, hogy olyan szégyenletesen teljesít.
Ők nagyon sokat rúgnak más szituációkból is, tehát hogy az ilyen szempontból egy kicsit félrevezető, tehát ott az arányok megoszlása szerintem
igen, lényeges. Igen, persze. És igen, én nekem ez a legnagyobb problémám, hogy a Róma góljainak túlságosan nagy százaléka jön pontrugások után, ez az egyik. A másik pedig, hogy bocsánat, hogy a freiburgi analógiát használva, viszont az a védekezés, ami más hasonló típusú csapatoknál, mint mondjuk 2-3 éve az Atletico-nál is ugyanígy megvolt, hát az a Rómánál a kanyarban sincsen. Ez a 7.-8. legjobb, vagy legrosszabb védelme a 7.-8. legjobb, ami ugye a 13.-14. legrosszabb, hogyha már ezt így elmondtam, igen, védelme a Szíriának minden létező statisztikát figyelembe véve, és hogyha mondjuk a várható gólok modelljét nézzük, akkor még annyira nem is rosszak, de például arra mindenféleképpen felhívnám a figyelmet, hogy Rui Patriciónak itt a közelmúltban egészen kiváló meccsei voltak, de ő például 2 góllal többet kapott, mint ahogy ez alapján a modell alapján kellett volna. Ez az egyik, a másik pedig, hogy eleve az egész Róma, és utána ez a gondolatomnak a vége, mert már így is nagyon hosszúra kezd kanyarodni, szóval, hogy ez a Róma azért kap több gólt, mint amennyit az engedett helyzeteiknek a minősége előrevetíteni, mert egyszerűen az a feltételezésem, hogy Mourinho sokkal inkább kiszolgáltatja a védőit, és azért van ez a deficit, mert sokkal több olyan helyzetbe szorítja bele Mancini-ékat, amiben lehet egyéni hibákat elszenvedni vagy elkövetni, ugye ez a résztvevő oldalának a kérdése, mint az összes többi csapatnál van ez így.
De én akkor viszonylag könnyű átkötni a Lációra, mert hogy Sarriról úgy tudjuk, hogy még a Nápolis időszakából, de a Chelsea-nél is tartotta ezt, hogy egy abszolút kontrollmániás edző, aki a végletekig begyakorolt, tehát nem csak támadásépítő elemeket, hanem például pontrugásokat is, és állítólag amennyit lehet tudni róla meg a saját edzésmódszeréről, ezen szereti ő rajta tartani a kezét, tehát ezt nem is osztja ki ezt a feladatot mondjuk másodedzőnek, vagy másnak, hanem ő gondolkodik azon, hogy hogyan támadjanak, hogyan védekezzenek egy-egy ilyen szituációban. Hát borzalmasan működik ez a része a Lációnak, tehát hogy ha ez valóban így van, akkor ő rosszul gondolkodik erről.
Én szerintem ez eleve egy meghaladott elképzelés, meg minthogyha Sarrinak, és azt hiszem, hogy abban nem fogunk összeveszni, hogy egyébként önmagában az idei munkáját azt így minőséginek lehet tartani, és amit ebből a Láció keretből kihoz, az nagyjából a
mutatott
maximum.
Mutatott még egyébként olyan jeleket is, ami soha nem volt eddig kísérője a pályájának, tehát mindenki egy ilyen dogmatikus edzőnek gondolja őt, de rugalmasságra való hajlandóságot is mutatott ebben a szezonban, amit a Lációnál mindenképpen kellett, hogy mutasson, mert egész egyszerűen arra a futballra, amit mondjuk mi szárizmónak gondolunk, arra teljesen alkalmatlan ez a keret.
Igen. Úgyhogy ahhoz képest, hogy ez ténylegesen így van, ahhoz képest egyébként jó munkát végez, de így az az érzése az embernek, minthogyha minden így kezdene szétcsúszni a kezéből, és mindent megpróbál megragadni, meg megfogni, de egyszerűen annyira nehéz feladat a Lációnak az irányítása, hogy mindent megfog, minden kötelet, és így kicsúszkál a kezéből folyamatosan, és felkapkodja a földről, aztán egy másik esik ki a kezéből, és akkor így egész évben ezt csinálja, hogy így folyamatosan próbál mindent irányítani, de egyszer sem volt még olyan pontja, és nehéz is elképzelni, hogy ilyen előforduljon, amikor minden egyes kötél ott van a kezében.
Hát igen, és itt is azért, hogyha azt nézzük, amit a Rómánál már az előbb feszegettünk, meg fejtegettünk, akkor hát a Láció keretében még kevesebb olyan futballistát találni, aki az adott, mondjuk akár adottságokat figyelembe véve, akár egyéb minőségi tényezőket nézve, a posztján ott van mondjuk a liga legjobbjai között.
És akkor ebből egyenesen aránylik is az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy pontszámban nagyjából pontosan ugyanott van ez a két csapat. Hát azt hiszem, hogy kiegyezhetünk az edzői hozzáadott értékben, és nagyjából erre gondoltam.
Hát akkor ne kettőt, hanem hármat mondjál.
Micsoda?
Ne kettőt, hanem hármat mondjál erre a pontszámban ugyanott vannak dologra az Atalantával együtt.
Ja, tényleg, egyébként
meg jó, az edzői hozzá.
Nem értettem hirtelen ennyiben, de egyébként maximálisan jogos. És Gasperininél is, meg Sarinál is el lehet mondani, hogy azért ők nagyban meghatározzák az olasz futballnak az alakulását mind a mai napig.
Hát főleg
meg
egyébként Gasperininek volt hatalmas hatás az elmúlt években az olasz focira, meg annak a taktikai
fejlődésére. De Sari meg azt játsza, ami 2022-ben modern focinak hívjuk, vagy most nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe, meg így frázisokat puffogtatni, de hogy én sokkal közelebb érzem mind a kettőjüket ahhoz, ami a BL-nek a kieséses szakaszában az igazi elitet jelenti, mint mondjuk Mourinho-nál.
Igen, hát ugye ez volt a magyarázat arra, amikor Sarit a Juventus edzőjének nevezték ki, hogy egy modernebb játékfelfogást képvisel. Nálam azért nem kellően modern az, amit Sari képvisel, mert szerintem az a passzivitás, amit a csapatai labdával mutatnak, az már nem az igazán modern irányzat. Tehát, hogy ennél azért most akár megnézzük a legjobbakat, a Manchester City-t, megnézzük, hát most a Liverpoolt ne is vegyük ide, mert ott nyilván a labdával való aktivitás az egy egészen más szinten van, mint az említett csapatoknál, de ahhoz szerintem nem eléggé kreatív, és nem eléggé kezdeményező ez a futball, hogy azt mondjuk, hogy ez most a legmodernebbek között van.
Hát nem tudom, hogy én a második vagy az első leszek a mai adásban, de azt hiszem, hogy a második és az El Clásicóval kezdtünk. Gyanítom, hogy ennek megfelelően viszonylag sok dolog elhangzott a Barcelonával kapcsolatban, és hát Xavi pozíciós játéka, amit Guardiola is valójában képvisel, az csodálatosan működik. Na, hogyha valaki a tiki-takát keresi, amit csúfolgattunk 10 évvel ezelőtt, hogy hát, hogy ez a Guardiolának a Barcelonája nem az volt, a Sarrinak a játéka. Az a teljesen steril labdatartás, amiből úgy gondoljuk, hogy a dominanciából egyszerűen az esetek többségében ki fog majd fejlődni valami eredményes támadójáték is. Ha meg nem, akkor legalább nálunk van a labda, és mi irányítjuk a menetét a meccsnek.
Hát ezért, amikor jól működött ez a Chelsea-nél, vagy jól működött ez a Napolinál, akkor ott Napolinál volt egy Insignyéje, aki meg tudta csinálni ezeket a váratlan dolgokat, volt egy Azárja a Chelsea-nél, tehát ezek akkor jók, hogyha mondjuk egyéni képességekben van olyan játékos, aki akár egy-kettő ellenfelet le tud venni.
Ettől függetlenül ők is bejuthatnak ugyanúgy az Európa Ligába, és az a furcsa, hogy fölértékelődik az Európa Liga azzal, hogy létrejött a Konferencia Liga, mert amúgy szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy melyik csapat jut be a három közül. Tehát, hogy az rang, és amúgy elnézve az idei Európa Ligát, a mezőny is abszolút ez a második vonal, de nagyobb megbecsülésnek örvend már ez a sorozat, mint egy vagy két éve.
Jó, mondjuk ez Olaszországban egy ilyen egészen rémes játék minden évben, hogy ez a de jó lenne odaérni Európába, és aztán amikor odaérnek, akkor olyan magasról szarják le az Európa Liga meccseket a következő szezonban, amiért küzdenek egész évben, hogy ott legyünk Európában. És akkor utána még meg is vannak egy kicsit sértődve, hogy ott kell játszani. És még a nyilatkozatokból is ez kijön, hogy hát, hogy igen, itt a két front, és még örülnek is egy kicsit, amikor kiesnek.
De jó, hát mire akartok oda menni, öreg? Nagyon egyszerű oka van, az olasz csapatoknak a pénzügyi hátrányán
sokat segít. Hát az Európa Liga szerintem apró pénz nekik még. Tehát, hogy
hát én szerintem Olaszországban nem. Hogyha ez a West Hamnél mondjuk, meg a Unitednél, akkor nyilván ez a 0,7%-a a költségvetésnek az olasz csapatoknál. Én szerintem azért ilyen 20-25 milliókat nem dobálnak ki az ablakon.
De mondjuk a 20-25 millióhoz meg kell nyerni az Európa Ligát.
Akkor lehet, kb-t, hogy rosszat mondok, de...
De hát jó, hogy igen, nyilván ott egy kicsit nagyobb, jelentősebb tétel a költségvetésben, de most nézed, hogy mennyi az Európa Ligának a pénzdíja?
Hát, de lassú leszek az a baj.
Elég béna szerkesztőtök van, hogy nem készít fel ilyen adatokkal.
Inkább bedobom a szóviccemet, hogy ott viteszkednek az olasz csapatok.
Csodálatos.
Erre mióta készültél?
Itt volt bennem egy fél perc.
Más fél perc. Nem ám tegnap este még fölírtad a papírra, és akkor ott volt. Na, beszéljünk szerintem röviden még a...
Bocsánat, mindig ezt csinálom minden műsorban. Most ott eszembe csak a Vitesről. A másik, ami egyébként én szerintem... Így van. Azt nagyon óvatosan kell kezelni, amikor csapatok hosszú heteken keresztül ilyen utolsó pillanatos győzelmeket, meg döntetleneket harcolnak ki. Amiatt az eufóriába nagyon könnyű elveszni, meg azt érezni, hogy micsoda tartása van a csapatnak. Az NBA-ben nagyon sokszor szoktak hasonló statisztikákat megnézni, hogy a nagyon szorosan alakuló végjátékok esetében ki mennyire tudja, milyen arányban megnyerni a mérkőzéseket. És hát lehet azt mondani, hogy ilyen elképesztő klácsi játékosai vannak a különböző csapatoknak, ami akár még igaz is lehet, de általában az NBA-ben is az a trend, és én azt gondolom, hogy a futballban is így van, hogyha valaki nagyon sokszor nyeri meg ezeket a meccseket, akkor azért ott figyelni kell, hogy hosszú távon ezek nem mindig fognak összejönni, úgyhogy itt ez az elmúlt, nem tudom, az utolsó 4 meccsen volt a 80. perc után, hogy nem esett Róma gól a meccseken.
Ez nagyon jó, hogy itt elhelyezted, mert egészen másképp fogom föltenni a kérdést, amit terveztem volna. Dönthet az például a bajnoki címért folytatott versenyben, hogy melyik abban résztvevő csapatnak van több ilyen, ahogy említetted, klács playere?
Ilyen gyönyörű magyarsággal.
Hát aki képes tényleg hátára venni a csapatot, és eldönteni akár X-re álló. Na, még egy szóvic.
Ilyen sebességváltó játékosa?
Az. Igen, automata sebváltó. Szóval, hogyha most itt végig vesszük és végignézzük a sort, akkor azért a Milánban ott van Zsirú Ibrahimovics, Rafael Leót ebbe a...
Inkább őt mondtam volna legelőször, de igen.
Őt is ebbe a kategóriába sorolhatjuk. Ott van Teo Hernández, aki szerintem ugyancsak képes lehet ilyenre. Az Interben most nagyon úgy fest, hogy Perisic, Dzeko, Lautaro Martínez.
Pont azt akartam válaszolni, hogy van olyan csapat a top 4-ben, akinél ezt érzem, és valóban, majd a Juventushoz el sem jutottunk, de hát ott a Vlahovic személyében a legékesebb példája ennek. Vagy Dybala is,
hogyha van.
Majd meglátjuk, hogy mennyire lesz neki motivációja ebben az elkövetkezendő 2 hónapban. De az Internél pont azt érzem, hogy ő náluk a csapatszintű, meg a kollektív teljesítmény, az sokkal inkább meghatározza azt, hogy meddig juthatnak, és ennél a mostani hétvégénél nem is kell majd messzebb mennünk.
Hát így van, mert hogy ugye újabb X, és most már azért nehéz lenne azt állítani, hogy ez nem gödör, amiben az Inter belekormányozta magát. Az okát próbáljuk megfejteni, mert hogy egyébként nem néz ki rosszul az Inter játéka. Nyugodtan elmondhatjuk, nem nézett ki rossz. Tehát egy teljesen vállalható bajnokok ligája kiesésen vannak túl. Hosszú idő után az Anfielden tudták legyőzni a Liverpoolt. Mind a 2 meccsen szerintem elég jól nézett ki az Inter. Akkor mi a baj? Nincsenek kulcsjátékosok, akik sérültek.
Ez nem egészen igaz. Nem akarom Márta Benitónak a szellemét itt szétidézni ebben az adásban. De neki is van egy másik podcastja, annak is bereklámozzuk a címét.
Tehát persze, nem futballkálcsó.
Így igaz. Szóval őnek is van egy podcastja.
Hallgassatok podcastokat.
És így igaz. És ha jól emlékszem, akkor ott hangzott el legutóbb, és egyébként erről mi is beszéltünk a Liverpooli meccs kapcsán, azt már nem fogom tudni megmondani, hogy ki volt itt a vendég éppen aktuálisan, de hogy itt nagyon sokfélét hallottam már az Interrel kapcsolatban. Azt is, hogy olasz szinten nagyon bő a keretük, amivel nem értek egyet, meg azt, hogy nemzetközi szinten nagyon szűk a keretük, amivel maximálisan egyet tudok érteni. És én szerintem se nemzetközi szinten, se olasz szinten nem bő a keretük. és vannak olyan posztok, ahol kifejezetten egy darab nagyon minőségű, de kezdőjátékosuk van, és senkit nem tudnak betenni mögé. Ilyen például az a Marcelo Brozovic, aki az elmúlt, az utolsó 4 meccsből 3-at kihagyott. Először eltiltás miatt, utána, vagy lehet, hogy 5/3, mert nem emlékszem pontosan, majd most a legutóbbi 2 alkalommal sérült volt. Uh-huh. És az, amit itt a legelején mondtam, hogy a támadó középpályások, akiket visszahúztak 6-osba, ugye nagyjából Csalanogluval próbálta betöltetni azt a szerepet Inzaghi, amit Brozovicnak vinnie kell, és azt kell mondani, hogy Inzaghi nagyon szépen építi az Intert, és valóban alapvetően azok a jó dolgok, meg szép, meg minőségi dolgok, amik az Intert jellemzik, azok ezen a hétvégén is láthatóak voltak, csak hogy a rendszernek a veleje, a fókuszpontja az, aki az egészet szépen bekeretezi, bár ez furcsa, mert ugye a közepén van az egésznek, az Marcelo Brozovic. És nélküle gyakorlatilag nem volt középpályája az Internek, a védők is nagyon-nagyon magasan helyezkedtek, a szárnyvédők is, sokszor a középpályások is, ami teljesen természetes, mert egyébként, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor Barella, Csalanoglu és Arturo Vidal is leginkább a támadó harmadban tudnak hasznosak lenni, még hogyha nem is feltétlen közvetlen a kapu előtt, tehát hogy akár még logikus is lehet, hogy ott nagyon volt egy lyuk a közepén az Internek, és nem tudom ezt pontosan, meg kellett volna nézni, hogy Brozovic mennyi ideig nincsen, de hát hogyha ő nem fog visszatérni, akkor itt az Inter nagyon rövid távon lábon fogja lőni magát.
Napoli-Milán a versenyfutás jelen pillanatban?
Hát vagy.
Ezért az Inter nem...
Esetleg a Juventus is, amit mindenki nagyon fázott a gyakorlatilag mondom, 3 hónap tőle, ezelőtt
csak,
is.
Csak még mindig azt azért elképzelhetetlennek tartom, hogy folyamatosan csak nyerjen.
Csak emlékezetben mondom, és nem vagyok benne teljesen biztos, de a Juventusnak van az emlékeim szerint a legkönnyebb sorsolása. Nekik talán...
Hát meg az 5. forduló óta a legtöbb pontja.
Juve Inter a visszatérés után, így majd van. A válogatott
szünet. És utána szerintem már nincs is rangadójuk.
Az egy abból a szempontból nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz, hogy ott dől el, hogy akkor most az Inter mibe csatlakozik bele itt a... Nyilván a Bajnokok Ligája indulás az nem kérdés, mennyi 10 pont, vagy még több van
az már bőven
a
megvan.
Negyedik, ötödik között, tehát hogy itt az első 4 az megvan, de, de hogy itt akkor most a dobogóért kell küzdenie még az Internek, akit azért mindenki első számú bajnok esélyesnek kiáltott ki, körülbelül fél távnál, vagy még lehetnek álmai azzal kapcsolatban, hogy megnyeri ezt a bajnokságot. Tehát ha már sorsolást néztük, akkor szerintem a Milánnak a legkönnyebb. Uh-huh. Ugye az Atalantán kívül nem találkoznak top csapattal gyakorlatilag innentől
kezdve. És nincsenek ilyen Torino, Sassuolo, akik viszonylag könnyen bele tudnak szólni ebbe.
Nehogy már egy Sassuolótól meg egy Torinótól kelljen félni egy bajnok esélyes csapatnak.
A Torino egy nagyon érdekes csapat, most abban bele se kezdjünk, mert arról nagyon hosszú perceket végig lehetne beszélni.
Tehát, hogy itt, amit mindig mondanak, hogy ugye teljes emberfogással 2 csapat játszik a szériában, az egyik az Atalanta, a másik a Torino, tehát ez azért nem egy olyan nagyon nagy csoda, mert Iván Juric a játékosa, majd a másodedzője volt Gianpiero Gasperinek, teljesen ugyanazt gondolják a futballról, úgyhogy gyakorlatilag egy másik Gasperini van ott, a Torinónál, ezért olyan a játék, amilyen. Na de ne ragadjunk le a szériánál, mert körülbelül tényleg maximum 3-4 perc múlva nekünk el kell indulnunk.
Imádják a hallgatók ezt ilyenkor. Hát sajnos az idő letelt.
Igen, elfogynak a beatek. nem tudunk ennél hosszabb podcastot föltetni, bocsánat. Szóval FA Kupa, most már tudjuk a sorsolást is, tudjuk azt, hogy a top 3 az bekerült, akik a bajnokságban is. A 3 szerintem vitathatatlanul legjobb csapatot jelentik, és hát azt is tudjuk, hogy mindenhol nem lesz Manchester City-Liverpool döntő.
Amit sajnálni is lehet akár, vagy lehet örülni annak, hogy egymás után 6 napon belül lesz 2 Manchester City-Liverpool. Én szerintem azt is érdemes értékelni, de az már mostanra teljességgel elvehetetlen, hogy ennek a 2 csapatnak a sorsa az utolsó 2 hónapban maximálisan összefort.
Ti melyik oldalon vagytok, hogy minél többet akartok belőle látni, vagy ne legyen már ennyi?
Én azt gondolom, hogy most a minél több mellett kardoskodnék.
Valaki azt mondta, hogy ne. Tehát, hogy amikor Barca Real volt, abból is sok volt már az,
Én azt gondolom, ez így van, de itt azért annyira nem fog összejönni, hogy ez feltétlenül problémát jelentsen. Egyrészt, másrészt pedig azért az, hogy ezek különböző sorozatok végjátékaiban jönnek össze ezek a párosítások. Itt azért arról beszélünk, hogy akárki bármennyire is elfogult, szerintem nincs olyan ember, aki nem említi a legjobb, mondjuk akkor, és akkor nagyon megengedő vagyok, legjobb öt edző között Jürgen Kloppot és Pep Guardiolát is. Azért az, hogy az ő döntéseik hogyan működnek olyan helyzetben, amikor tényleg óriási a tét, az szerintem egy igazi foci csemege, úgyhogy legyen csak minél több Manchester City Liverpool.
Ez az egyik, a másik pedig az, hogy most nyilván lehet ez ellen kapálózni, de nem hiába vagyok a 426-dik, aki ezt a dolgot elmondja, hogy jelenleg nagy valószínűséggel ez a világ két legjobb csapata. Nézzük már őket minél többször egymás ellen, szóval, hogy ez az igazán jó, és nem az van, hogy itt a szezon közben mindenféle sorozatban össze-vissza játszottak, és a végére hat meccsük lesz, hanem tényleg eddig egyszer találkoztak idén, és most előfordulhat, hogy majd a legfontosabb kupasorozatnak is a végjátékában ott lesznek, oda-haza is megmérkőznek az FA kupáját, és a bajnoki címnél majdnem biztos. Vagy hát eléggé könnyen feltételezhető, hogy az az egymás elleni rangadó lesz majd a leginkább döntő faktor.
És két ilyen U18-as csapat mennek ki.
És a BR-re rápihennek?
Jellemző Pep Guardiolára, hogy az U18-at küldi pályára bármilyen meccsen.
Tehát az, amit fölírtál, Bence, és nem csak az Atlético meg a pool meccsek vannak, hanem még úgy emlékszem, hogy van valami áprilisban a Citynek valami rangadója, de hogy az sok. Az rengeteg. Az Atlético, ha valami, akkor fizikálisan és...
Ez az egyik legrosszabb ellenfél a Citynek ilyen szempontból.
Futómennyiségben ott kell majd.
Mit szólnátok, hogyha ezt eltennénk a következő adásra, ezt a 11-es témát? Mert volt még egy nagyon jó, amit jó. Bence
fölít. Igen, ezt szeretik még a hallgatók. Volt egy jó témánk, de nincs rá.
De meg fogjuk csinálni, tehát hogy igen. Csak most nem. Hallgathatják.
Ez ilyen tízer a következőre.
Maximálisan felvállalom azt, aki itt a problémát okozza, és ne, elhúzza
nem,
ezt.
Azok mi voltunk, nem menedzseltük jól az időt, úgyhogy köszönjük szépen, Bence, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Nektek pedig a meghallgatás, megtekintést akármilyen platformon is tettétek ezt, iratkozzatok föl, értékeljétek a podcastot, mert hogyha jó értékeléseket kapunk, akkor jobban szeret minket az összes olyan podcast app, ahol lehet hallgatni minket, és jövünk, megígérjük, jövő héten is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.